de mi a faszit várunk amúgy?
Előttünk van egy hajó.
Ja.
Olyan gasztronómiai élményem volt a héten, amit nagyon-nagyon nehéz lesz szóban átadni, de azért megpróbálkozom nektek. Hegymagason voltunk, ez a Badacsonyban van, ezen belül is a Bence birtokon. Ez egy borászat.
CZ-vel?
CZ-vel, igen.
Ez csak névkötelez? Vagy...
Igen. Így, CZ-vel. És Csordás Ádámnak köszönhetően jutottunk el oda. Volt egy rendezvény, amire szükség volt hangtechnikára, Ádám engem keresett meg, én segítettem biztosítani a rendezvényre a hangtechnikát, és lementünk lakóautóval, azzal vittem a cuccot is, hát nem mondom, hogy az a legideálisabb turnéautó cipekedés szempontjából, mire megpakoltuk mindennel, azért az nem volt túl kényelmes. Na de a lényeg, hogy ott egy vacsorán vehettünk részt, ez az Enso nevű rom kajálda, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ez Budapesten létezik, és pop-up jelleggel kitelepültek hegymagasra, és egy ázsiai fúziós menüsort állítottak össze, volt benne különböző ázsiai ihletésű, illetve konkrétan ázsiai zöldségek, fűszerek, és mellette megjelent egy kis magyaros vonal is.
Erre azért ebben van valami csodálatos, nem? Tehát, hogy a Balaton felvidéken egy szőlőhegyen ázsiai menüsort kóstolni, azért az azért menő, nem?
Igen, igen. Fantasztikus íz élmény volt ez a menüsor. Ezt nem tudom sajnos elmondani. És emellé pedig a Lee's Brothers borkereskedés összeállított egy borsort, egy tételsort, amit kínáltak az ételek mellé. Ez a naturboros vonal, ez alapvetően eddig messze volt tőlem, nem ismertem, nem nagyon tudtam, hogy mit kell benne értelmezni, mit kell nézni.
De kólával ez is elment, ugye?
Jó, fröccsnek volt a legjobb. És az a lényeg ennek a naturbornak, hogy hagyják természetesen végigmenni a gyümölcsnek, a szőlőnek az erjedését, nem nyúlnak hozzá különböző szerekkel, hogy sokkal tisztább eredményt kapjanak. Ezáltal a létrehozott ital a sokkal inkább gyümölcsösebb lesz, mint a nagyüzemi körülmények közt termelt bor. Az alkoholfoka az ugyanúgy megvan, viszont nem az lesz a domináns. És nem biztos, hogy ez minden naturborra igaz, de ott megittünk azért egy jelentősebb tételszámot a vacsora mellé, meg a vacsora után. Nem volt tőle másnap semmi bajunk. Ez szerintem...
Aznap sem?
Aznap se. És szerintem ez a jó alkohol valahol jellemzi, vagy valahol az ismérve a jó minőségű alkoholnak, hogy nem vagy tőle atom másnapos, és fáj a fejed, úgyhogy mozdulni se bírsz. Én nagyon javaslom nektek kipróbálásra ezeket a naturborokat, nem olcsó, ez tény, de egy teljesen új ízélményt fog adni. Nekem bejött az, hogy meginni egy sima fröccsözéshez, kertkapálás közben biztos, hogy nem ezt választanám, de egy finom ételhez, kajához viszont már valószínű, hogy ilyen bor mellett döntenék. És tök érdekes, olyan, mint a kávé kóstolás, vagy a tea kóstolás. Ilyen nagyon jól felismerhető ízjegyek vannak, nagyon jól elkülöníthető évjáratok. Sokkal kevésbé van standardizálva a bor, mint egy sima ipari termelésben összeállított. Itt akár még egy évjáraton belül is lehet eltérés, hogy a palackozás mikor történt meg, vagy mióta áll a palackban a bor. Sokkal jobban változik, mint egy standardizált bort, mert ugye az ipari termelés során a vásárlónak elvárása az igazából, hogyha megvesz egy nyakas, alig várom palackot, akkor 3 hónap múlva is, fél év múlva is, 1 év múlva is akár lényegében ugyanazt a bort kapja, meg ugyanazt az ízélményt. Itt meg olyas, mint a kávénál, teánál, ehhez tudnám inkább hasonlítani, hogy évről évre, szezonról szezonra változik az italnak az íze, nem a minősége, mert én ezt azért magas minőségnek gondolom. Ami nagyon fontos volt még itt a borokkal kapcsolatban, hogy volt ott egy hozzáértő személy, Bense Márk, nem borászi, borral foglalkozó szakember, aki elmondta, hogy mire figyeljünk a bornál, hogy ez miért ilyen, vagy miért olyan, és mi az, amit észre kell venni benne, mert hogyha nem ismered a borokat, nem vagy benne szakértő, akkor fogalmad nincs, hogy melyik ízjegy, melyik érlelés típus, mit tudom én, melyik hordó, vagy melyik tájegység mit fog jelenteni. De így, hogy Márk segített és elmondta, így meg lehetett érteni, hogy mi miért történik, még hogyha egy ilyen nagyon alapszinten akkor is így beletekintést nyerhettünk ebbe a világba, és ami nekem még nagyon fontos volt, hogy egy ilyen borvacsoráról azt gondolja az ember, hogy ez egy ilyen nagyon snob dolog, és nagyon elegánsan, az angol királynő is így jelenne meg, semmilyen nem volt, tök laza volt mindenki, ha kívántad a bort, akkor kaptál, ha nem, akkor nem, akkor hoztak teát, vagy jeges teát, vagy csak vizet, vagy akármi. Szóval az volt az elsődleges szempont, hogy jól érezd ott magad azon a vacsorán, azon az eseményen, tudjad élvezni az ételeket és az italokat.
Hát valahol ez a vendéglátás célja, igazából nem.
Igen, de ugye nagyon sokszor tapasztaljuk mindannyian azt, hogy ilyen feszengve üsz be egy étterembe, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt jól, tudod, hogy itt most azt mondták, hogy finom ételek lesznek. Ez csak azért, mert drága, mert azt, meg azt mondják rá, az nem biztos, hogy finom. Itt neked kell tudni, hogy az ízlik-e. Szerintem a magyar vendéglátásban valamilyen szinten, legalábbis én ezt ismerem, azért ezt mondom, benne van az, hogy ami drága, az finom kell, hogy legyen. Attól még lehet, hogy szar, de mivel drága volt, ezért finom. Meg kell ismerni, bele kell jönni ebbe az élménybe, mert nem fog magától jönni, egyértelműen nagyon sok helyet ki kell próbálni, és egyáltalán nem biztos, hogy minden hely, amit kipróbálsz, az finom is lesz. Lehet, hogy kurva drága, meg nagyon szépen szervíroznak, de ez nem egyenlő azzal, hogy finom lesz. Meg kell tanulni az ízeket, mert aki kirántott húson rizsán nevelődött, az annak több idő lesz az, hogy rájöjjön, hogy melyik íz, micsoda, és nem is biztos, hogy elsőre fog ízleni az adott zöldségnek az íze, az adott fűszernek az íze, vagy az elkészítési mód állaga, lehet, hogy egyáltalán nem fog valakinek bejönni. Én ezt nagyon tudom nektek ajánlani, hogy ti is próbáljátok ki ezeket a borokat. Érdemes olyan eseményen megkóstolni, ahol van ott valaki szakértő, akit tudsz kérdezni, tud segíteni.
Én pont ezt kérdezném egyébként, hogy ez, ahol most te voltál, ez egy esemény, vagy ez egy ilyen idézőjelesen hétköznapi program, és ha én mondjuk ezen a héten szombaton délután 4-kor arra járok és odafordulok kocsival, akkor én is részt vehetek egy ugyanilyen borvacsorán?
A borvacsora az most esemény volt, külön direkt ezzel a Enso nevű pop-up konyhával ott létrehozva, viszont a vinotéka, a borivási lehetőség, az ott van mindig. Bence Pisti, aki csinálja a birtokot, a birtok gazda, meg a szőlész, borász, ki foglalkozik ott ezzel az egésszel, ő is nagyon sokszor ott van. Szóval nagyon sokszor magától közvetlenül a termelőtől tudsz kérdezni, és válaszokat kapni.
De ugye ilyen borvacsorákat lehet, szinte minden borbirtokon van lehetőség, és nem feltétlenül csak a bor köré szervezve az egészet, hanem egy ilyen vacsora élményt is kaphatsz úgy, hogy te nem feltétlenül kell egy ilyen happeninget keresél. Tehát nagyon sok borászat kínál ilyet, vagy borház kínál ilyet.
Igen, igen, itt a szerintem Gergő inkább arra kérdez rá, hogy ez mindig van, vagy ezek külön-külön események, nem?
Igen, igen, ez lett volna a kérdésem. Én egyébként eddig nem nagyon tértem be ilyen helyekre, pedig aztán tőlem nem áll olyan messzire, hiszen ugye Balatonfelvidéki faluban nőttem fel, tehát ott azért a környéken én ezeket ismerem, látom. Sőt, ha arra utazok, akkor is nyilván szembe jönnek a hatalmas nagy táblák, hogy milyen borbirtokok vannak. De valahogy engem még nem vitt rá, mert megmondom őszintén, nem ismerem ennek a... Nem tudom erre a jó szót nektek, hogy mik itt a keretek, tehát hogy ezek az ilyen borbirtokok, ezek mindig nyitva vannak? Mindig van konyhájuk? Étlapjuk van? Vagy ide...
Nem tudunk általánosítani, ez nagyon vegyes. Van, aki minden hétvégére szervez, valaki néhány eseményt szervez. Van, akinek van étterme, van, akinek csak ilyen hidegfogásos menüi vannak. Szóval hogy nem lehet így általánosságban mondani, hogy minden borbirtoknak van vacsora estje, mert ez abszolút nem biztos. De például itt a Bence birtokon az ősszel lesz ilyen birtok túra, amikor a Bence Pisti fogja az érdeklődőket körbevezetni a birtokon, a szőlőbe, a feldolgozóba. Ilyen sincsen minden birtokon, sok helyen van, mert tartanak, mert a vendéggel foglalkozni kell, a vendéget edukálni kell. Szóval hogy senki nem lesz úgy jó gasztronómiai szakember, de meg ez hülyeség, amit mondok. Senki nem lesz úgy jó fogyasztó, hogyha nincsen edukálva. Szóval nem tudod magadtól, hogy az, amit eszel vagy iszol, az miért jó.
Ez kell egyébként? Tehát, hogyha mondjuk a kávét nézzük, meg kell én tanuljam azt, hogy az a kávé miért finom, vagy nekem elég a kávét jónak érezni. Tehát, hogy miért kell nekem azt megtanulni, hogy az miért különleges, hogyha én megeszem, és mondjuk nem esik jól, nem ízlik.
Ne egy egyszerű hétköznapi gasztronómiai élményről beszéljünk, hanem egy olyanról, amivel nem találkozol. Mert ugye egy kávézással találkozol minden nap, viszont egy ilyen komplex vacsora menüvel, ami áll 4-5 ételből, vagy 5-6 még több ételből, és ugyanennyi bortételből, ott azért egy sokkal komplexebb élményről van szó, mint egy kávézás. Sokkal, sokkal többféle ízzel találkozol.
Én megmondom őszintén, hogy a kávéval is látok párhuzamot, mert nekem ez a saját tapasztalatom. Amikor először találkoztam specialty kávéval, én a mai napig emlékszem, hogy a kis Cucor utcai Tampenpool volt, és életem első specialty kávéja az egy Aeropress-szel készült kávé volt, és borzasztó élmény volt. Mármint nem tudtam élvezni, hogy úristen, ugye nem ezt vártam, eleve van egy ilyen prekoncepció a kávéval, hogy akkor mit vársz. Ez az élményem egyébként ma is megvolt, amikor Doki ideadta neked ezt a sok fekete cukrot. Mi ennek a neve?
Lakric. Lakric.
Nem tudom, mindegy. Medvecukor. És bár említette, hogy sós, én arra gondoltam, ez olyasmi lehet, mint a sós karamella.
Nem, szalmiák sós.
Szalmiák sós. És beleharaptam, és én majdnem hánytam. Tehát kb. Ez az élmény. Viszont ha megtudom, hogy ez miért jó, miért ilyen, lehet, hogy megtanulom értékelni ezt az ízvilágot. Kizártnak tartom, de a példa kedvéért elképzelhető, hogy mondjuk 3 hét múlva önszántamból még egyszer beleharapok egy ilyenbe.
De ennek a fele a tiéd.
Tényleg?
Igen, viszont haza.
Imádom. Amúgy itt elő gumicukorválság van. Van még?
Most tettem meg az utolsó.
Akkor meg kell állni a medvecukrot.
Akkor megyünk átra, így van.
Igen. Mert Antenna úgyse fogja megenni a medvecukrot. Mi meg igen. Szóval, hogy Antenna kérdésedre visszatérve, én úgy gondolom, hogy amikor komplex az élmény, akkor igenis van szükség edukációra. Nem egy zsíros kenyér paprikával meghintve, ami szintén egyébként baromi jó egy ilyen pincébe, egy borozáshoz. Ott, de azokat az ízeket ismeri mindenki gyerekkorától kezdve.
Meg ugye nem mindegy, hogy milyen só van rajta. Ez a Dragomán könyvben egyébként egy elég érdekes fejezet, vagyis ez nem fejezet, elég röviden, de értekezik róla, hogy miért érdemes otthon több és többféle sót tartani, mert előbb-utóbb kialakulhat, hogy melyik ételethez, vagy fogásodhoz mi illik jobban. Hiszen egészen más íz, és nem is csak íz, hanem élményt ad, mondjuk egy pehely, vagy egy hagyományos kristálysó. Az sem mindegy, hogy mekkora a formája.
Vagy a kedvencem, a füstölt só.
A füstölt só, igen. Tehát egy teljesen más élményt tud a szádban, mint a kis robbanós cukorkák, vagy nem tudom.
Vagy Antenna, gondolj bele abba, hogy te is elmentél egy kávés képzésre, hogy jobban értsed a kávés ízeket. Az egy ugyanilyen fajta edukáció szerintem.
Szerintem meg nem, mert én nem azért mentem a kávés okítás vagy bármire, hogy megtanuljam azt, hogy miért kell élvezni, hanem én élveztem az ízeket, és meg akartam tanulni. Tehát, hogyha én elmegyek egy valamilyen étrendbe, és nem találom jónak az ételt, akkor nem fogok elmenni egy oktatásra, hogy megtanítsen nekem, hogy azt miért kell jónak találjam.
Nem, szerintem itt félreértésben vagyunk. Nem szarok ezek az ételek, csak mondjuk nem tudod, hogy ez az ízélmény, ez miért áll így össze?
Én most konkrétan a borra gondolok, hogy én ittam Bence birtokos bort, ami jó volt, finom volt, de nem fogtam, tehát nem dobtam el a hajam tőle. És nem, tehát nekem nem jelentett annyit, mint amennyi az ácédulája volt, és mint amennyi a belefektetett energia volt valószínűleg a borászoktól. Tehát, hogy én értem azt, hogy ez sokkal naturalistább, sokkal természetközelibb, és egy teljesen letisztult módja a borászkodásnak. Nekem nem adott annyit, hogy azt mondjam, hogy hú, igen, ezt most érzem, hogy beletett az energiáját. Egy kávénál érzem, tehát egy kávénál, egy specialty kávénál összevetve mondjuk ezt egy mit tudom én, kosztás kávéval, ott érzem a hozzáadott értéket keményen.
Pont ezért hoztam fel példaként, mert én az első specialty kávémnál ezt nem tudtam értékelni, csak a sokadikra, és ha az embert nem hajtja egy kíváncsiság, vagy nem olvas, hall róla, olyan szinten, mint akkoriban például én hallottam, akár csak a kávés podcastoknak köszönhetően, nem folytatja az ember, és ugye kimarad ezeknek az élvezeti cikkeknek az élvezetéből gyakorlatilag. Legalábbis nekem ez a saját példám a kávén.
Ez lehet, hogy jogos olyan szempontból, hogy én akkor kóstoltam specialty kávét, amikor hallottam róla beszélni. Ki is volt? Lehi volt, mert ki beszélt róla?
Devla.
Ja, tényleg, Devla és Lehi beszéltek róla, hogy miért érdekes a specialty kávé, és utána kóstoltam meg. Tehát lehet ilyen szempontból, hogyha... De amíg ez se feltétlenül, hogy én hallottam Ádámot elég sokat beszélni a naturbotokról, és még így se volt olyan, nem tudom, kimagasló élmény. Nem azt mondom, hogy rossz, meg nem azt mondom, hogy egy ilyen borzacsúfán ne lenne fantasztikus az egész, de nekem nem dobott annyit az élvezetem.
Azt azért hozzátenném, hogyha te ugye előtte nem igazán fogyasztottál bort.
Ez nem igaz.
Hát te magad mondtad, mint például amikor tavaly voltunk a Monyóba, hogy nem igazán iszol.
Tehát én azt mondtam, hogy aktuálisan akkoriban nem iszok rendszeresen, nem vagyok alkoholista. De ez nem jelenti azt, hogy nem ittam még bort. Tehát, hogy én
de
ittam...
én is azt mondom, hogy nem ittál még bort, csak mondjuk az elmúlt néhány évben szerintem óriásit változott a hazai boroknak a minősége.
Szerintem ez se igaz. Tehát, hogy olyan nagyot változott volna, én nem érezném azt, hogy most a 2018-tól fölfele borok annyival jobbak lennének, vagy másabbak lennének, mint az előtte lévők. Tehát mindig vannak jó időszakok, vannak rosszak, de szerintem azért 10 éve, meg 15 évvel is ezelőtt is voltak jó borok. Maximum nem volt annyira elénk tálalva, és nem volt például ez a borvacsora kultúra ennyire jellemző, de ebbe sem vagyok biztos amúgy.
Meg aztán ott van, ugye, hogy az ízlésről vitatkozni a legnagyobb butaság, hogy kinek mi ízlik, mert például te szereted a sok zöldséges kajákat, én meg nem.
És például mondja, ettünk egy jót egy helyen, ahol én ettem egy húsmentes kaját, és elégedett voltam az ételel a mariskába, de megettél a húsos kaját, és ilyen meh érzésed volt, szóval, ja.
Igen, de itt ugye onnan indultunk, hogy amit Bence említett, hogy milyen fontosnak tartja, hogy edukálják a fogyasztót. Én megint csak ilyen szubjektív, én kifejezetten szeretem, hogyha edukálnak, mert érdekel a téma. Megint csak a kávés példa, ott is a saját kíváncsiságom, érdeklődésem hajtott, és úgy hagytam, hogy edukáljanak, és bele is tudtam mélyedni. Most egy kicsit így vagyok ugye a teával is. Én nem tartom valószínűleg, hogy alkoholos ital fronton fogok mélységeiben ismerkedni mondjuk akár borral, vagy ugye a sörökkel, mert ugye az elmúlt években azért ott is a kézműves sörözés egy egészen felkapott dolog lett, mivel én nem fogyasztok alkoholt, meg nem is tervezem, így valószínűleg ebből kimaradok, de a gasztronómiában meg főleg, mert engem érdekel nagyon is, ugye főleg azért, mert a legtöbb ételt, amit én napi szinten fogyasztok, azt mi magunk készítjük, most már ugye nagyon sok éve, és engem abszolút érdekel ilyen szinten a gasztronómia, hogy nyilván nem fogok tudni reprodukálni egy ilyen szintű, minőségű ételsort, de szerintem baromi sokat lehet tanulni. És ha ebben van egy olyan segítség, hogy megint csak, hogy mondjak egy példát, az utolsó pajtás, mármint pajta éttermes élmény, megint rá kellett kérdeznem, találtam egy olyan elemet, amiről nem tudtam, hogy micsoda. És megkérdeztem, és kiderült, hogy én ezt már egyszer úgy megkérdeztem veletek, amikor először voltunk a pajtába, ez a tejfölhab. Nem, bocsánat, a tejföl ropogós.
Aha, igen,
tehát
igen,
ugye
igen.
Tejfölből csinálnak egy ropogós állagú morzsát, ami az embernek eszébe nem jutna.
A dehidratált tejföl.
Így van, így van. És ez egy olyan morzsa állagú, de nagyon finom dolog, hogy így ezt is nem lehet elmondani, de hát ugye ti ettétek, ezt tudjuk. Úgyhogy én kifejezetten szeretem, hogyha egy vendéglátóhely próbál edukálni. De egyébként a mostani tojásos nokedlink teljesen korrekt volt. Mondjuk tojásos nokedlit azért valljuk be, nehéz lehet elrontani.
Hát de látott húst is.
Azt is, igen. Finom volt, nekem bejött. Úgyhogy...
Én úgy fogalmaznám meg a mai kaja élményemet, hogy amennyibe itt került az étel, ennyi pénzért ettem sokkal jobbat.
Ja.
Szóval lehet, hogy magasra voltak téve az elvárásaim.
Hát te mondtad, hogy nem a pénz határozza meg, hogy ez most jó kaja kell legyen. Tehát alapvetően lehet egy nagyon jó kaját enni nagyon olcsón, vagy közepesen olcsón, meg egy nagyon rosszat, nagyon drágán. Tehát ez a másik nagyon jó példa, amit mi Hortobágyon ettünk, nem volt kiemelkedően drága, de annyira finom volt az a gulyásleves, meg az mi volt túros csusza, hogy így wow. Tehát hogy nem mindegy, hogy milyen alapanyagból csinálják, az honnan jön, és mégse volt egy eszeveszetten drága dolog.
Hát itt tőlünk balra megnézhetnénk, hogy a poci büfében mit árulnak.
Amúgy a híres hortobágyi gíroszt.
Igen, jó régen jártam erre fele. Vagyis hát
körülbelül 6 órával ezelőtt.
Hát amikor erre jöttünk, de előtte szerintem tavaly vagy tavaly előtt voltunk itt Tiszafüred környékén egy hosszú hétvégés nyaralós alkalommal. Akkor néztük meg itt ugye az ökocentrumot is. Akkor meséltem nektek, hogy milyen király az új Bringa út. Tök jó lenne körbetekerni, ugye erre sajnos azóta se volt lehetőség. Egyes, hogy bringám sincs.
Mert eladtátok mind a ketten a biciklit.
Igen.
Igen, de lehet bévenni szerencsére, és nekem tervben is van, úgyhogy nekem itt még lesz egy-két kalandom. Mi hétvégén lent voltunk a Debrecenbe, illetve utána meg a Hortobágyon szálltunk meg, és meglepő módon én úgy gondoltam, hogy azért egy éjszakáért egy hotelbe azért, ha nem a legfényűzőbb hotelbe mész, nem kell csilliókat fizetni. Hát Debrecenbe sikerült azt hiszem 27 ezer forintot fizetni egy éjszakáért.
Per fő, per éj?
Per szoba, per éj.
Aha.
De igazából, tehát egy fényűző lakosztálynak tűnt, egy nagyon gicses hotelben, tehát ilyen aranyvöretes és ilyen kisgrofó jellegű hotelben, de amikor bementünk a fürdőbe, az kicsit lesokkolt. Tehát én nem vagyok az a fajta, aki nagyítóval nézi a hotelben, hogy mi vízköves, mi nem. Hát a velem lassan egy háztartásban élő személy, ő igen, és őt rettenetesen sokkolta a látvány, hogy volt benne egy zuhanykabin, ami kb. Ömlött belőle a vízkő, de úgy szó szerint kb. Cseppkövek lógtak a zuhanyrózsán, és egyébként a kád mellett is, ami egy hatalmas kb. Két vagy három személyes ilyen sorokkád, körbe tükörrel, tehát hogy azért ott megvolt a potenciál benne, hogy ez jól is nézzen ki, meg jól süljön el, meg más is jól süljön el ott, de hogy ott olyan jellegű vízkövek és penészfoltok és egyebek, amit így nem értettem, hogy ezt így hogy lehet. Tehát úgy, hogy ráadásul tavalyi évben lett volna idejük ezeket mind rendbe tenni, hát nem igazán jött össze. És itt kicsit azért ilyen fejvakarva indultunk el másnap, miután a másnapomat kicsit így sikerült rendbe tenni a Hortobágyra, ahol viszont egy, hát ahhoz képest kicsit ilyen gyengécskébbnek tűnő szállásra mentünk, ahol minden tökéletesen rendben volt, és minden csodálatos, és végtelenül kedves kiszolgálás. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egyszer lejövünk új a Hortobágyra, hogy csak ott egy hétvégét, mert az a csend, az a nyugalom, ami ott várt minket, meg a természetnek az agresszív közelsége, tehát amikor ott vagy a pusztába, és így nem igazán van más lehetőséged, mint kiülni egy pohár, tudom én, sörrel, borral, üdítővel, vagy fagyival, bármit csinálva, és a naplementébe várni a szúnyogokat, hogy megetesd őket, illetve engem nagyon motivált például reggel felkelni és futni egyet a Hortobágyon, ami aztán nem sikerült, mert hát mindegy, itt mindenféle egészségügyi gondok voltak, és ezt nem sikerült. Meg hát akartunk menni napfelkeltét fotózni, a naplementéről lecsúsztunk, és hát a nap sajnos ilyen 5-6 környékén kelt fel, ami hát nagyjából esélytelen, hogy felkeljünk, de ez mindenképpen benn van így egy ilyen tudóba, hogy napfelkeltét, naplementét fotózni a Hortobágyon, illetve hát a halastói tanösvényt végig sétálni, meg elvileg addigra megcsinálják a híd környékén is a látnivalókat. És nem tudom, tehát én ma reggel posztoltam azt, hogy nem hittem volna valaha, hogy én a pusztát fogom fotózni, de hát nagyon jó volt. Tehát hogy az a végtelen semmiség, ami ott van, nem tudom, annyira ilyen meditatív állapotba vitt, hogy hihetetlen.
Ehhez egy nagyon fontos dolog szükségeltetik, én úgy gondolom, a puszta kíváncsiság.
Én kiszállok. Állj meg itt, légy szíves.
Erre mondták azt, vagy
a Don Valentinónál tegyél ki egy hamburgerre.
Találtam azt a mémet, hogy vicces volt, csak elfelejtettem nevetni.
Ugye?
Igen, ezt szoktam küldözgetni mostanában. Igen, és egyébként meg annyira motiváló volt az a csend és nyugalom és némaság, hogy hirtelenjében vettünk is pár könyvet, hogy megéljük a pillanatot. Egyrészt Adrinak a könyvét sikerült végre megvásárolni, ami nem igaz, mert nem vásároltam meg, hanem ajándékba kaptam, és nagyon szépen köszönöm, és majd ígérem, hogy jókat fogok ebből főzni. Illetve én vettem egy futáshoz köthető könyvet, mert tök érdekesen le volt benne. Hát ez a baj, amikor bemész a könyvesboltba, hogy mindent megnézeget, és minden izgalmas, és mindent meg kell venni. De ez egy olyan futással kapcsolatos könyv, ami rávezet edzésre, nyújtásra, gyakorlatokra, hogyan építsd fel a futóizmaidat, milyen táplálkozás kell hozzá, milyen futótechnikák vannak. Úgyhogy én nagyon izgalmasnak tűnik. Aztán, hogy ezt elkezdtem olvasni, gyorsan neki estem, és elkezdtem befejezni úgymond az aktuális könyvet, mert azt nem szeretem, amikor félbehagyok egy könyvet, és utána nem tudom folytatni, nem tudom, hogy volt a történet, stb. Úgyhogy az a szabályom magammal szemben, hogy amíg nincs egy könyv befejezve, addig nem kezdek el újat. Úgyhogy hát korán felkelve, meg késő este, amikor feküdtem le, akkor így az olvasásé volt a főszerep, és ez egyébként egy nagyon jó állapotba hozza szerintem a napodat, meg az estédet, az éjszakádat, hogy nem a tévére alszol el, meg nem az ilyen munka, meg egyéb gondolatokkal, hanem egyszerűen tényleg egy könyv az így fog, és így kiránt ebből, és arra tudsz koncentrálni, hogy abban mi volt, és ezzel fekszel le, és nem kell a napi stresszel foglalkozni.
De amúgy jó, hogy itt beszéltél a szállásokról, mert ugye én egy hete meséltem nektek, hogy bátrak voltunk, és foglaltunk egy jó kis olasz utazást, repjegyet. Na, két napja lemondta a légitársaság.
Ó,
vasszus.
Ugye? Úgyhogy skippeljük a Rimini kiruccanást. El is indítottuk a visszaigénylést. Ugyanis szeptember-október hónapra egyébként heti két járatuk volt, viszont most az összeset törölték, úgyhogy nem nagyon láttuk értelmét tologatni, tudjátok átfoglalni, úgyhogy inkább visszaigényeljük az árat. A hotelről megmondtam nektek is, hogy próbáltunk biztonságban olyat foglalni, ami lemondható.
És sikerült a hotelt is lemondani.
Igen. Gond nélkül.
És lesz Rimini helyett valami más?
Hát nézegetjük, hogy lesz-e valami hasonló árfekvés és érdekes hely. Milánó egyébként oda nagyon-nagyon sok járat, vagy olcsó járat megy, csak Milánó nekünk azért nem annyira érdekes, mert mi mindenképpen szeretnénk tengerpartot körüljárni, sétálni, kihasználni. A Milánónak meg nincs.
Igen. Hát a Milánó az szintisztán egy városi kirándulás lenne.
Hát ott van az Alfa Romeo Múzeum, amit mindenképp érdemes megnézni, ezt ezer éve vágyom, úgyhogy azt mindenképpen ajánlom, hogyha Milánóba mentek mégis. Meg ott az inkább ilyen északi, tehát már tudjátok, hogy északi, hogy inkább ilyen hegyek, meg fölfelé érdemes menni. Aztán Bolzano van ott a környéken talán, ami még ilyen szép hely, úgyhogy az nem mondja tengerpartos.
Magyar tengerpartja.
Hát oda megyünk.
De hogy az neki van pipálva.
Kinek van az a pénze, hogy Magyarországon a Balatonon jöjjön?
Ja, hát igen. Meg ugye hát ott augusztus 20-szal bezár minden.
Még jó, hogy a rákövetkező héten van ott egy foglalt nyaralunk déli parton, úgyhogy engem annyira nem zavar, hogyha ott minden bezár. Na, a nyaralóban meg fogjuk tudni szerintem oldani a kajakészítést.
Ja, hát ez biztos.
Nyilván nem jó, ha erre megy el az ember ideje, de szerintem annak is van egy hangulata, főleg, hogyha esetleg nem bent konyhában, hanem kint tűzön készülnek esténként kaják. Úgyhogy ezt kifejezetten várom, azt a párnapos pihenést majd.
Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szeptember második hetére tervezett szlovén utazásunk az össze tud-e jönni, mert nagyon szeretnénk menni. Ugye az a terv, hogy Isonzó völgyébe menjünk végig. Hát aztán majd kiderül, ha be lehet lépni az országba, akkor be fogunk lépni, és végig csináljuk az utazást.
Faszokat eltenni, belépek.
Mi? Ilona néni?
Igen.
Az, lehet, csináltatok is egy ilyen táblát a lakóautó elejére.
Belépek.
Az a napi rajz, az szerintem így nagyon üt mindent. Antenna, te mint régóta gymbe járó kolléga, hogy látod ezt a helyzetet?
Hát nekem az a tapasztalat, hogy a gymben mindig kicsit furcsák az emberek, tehát hogy egyrészt a takarító személyzet nem ennyire szemérmes, tehát a helyi Ilonka néni, akivel én szembesülök néha, mármint hogy aki bejön az edzőterembe, vagy az öltözőbe, amikor én edzek, ő nem szól elő, hogy tegyem el, de szerintem nekem nincs is elő, tehát hogy én általában, hogyha edzek, akkor ebédszünetben megyek át a munkahelyemről, és utána meg a cégnél zuhanyzok, mert ott valahogy komfortosabbak a zuhanyzók, tehát ilyen egyéni fülke van, tudom azt, hogy ott akkor fel tudom vinni a cuccaimat, kiteregetni, stb. Úgyhogy így nézve én nem találkoztam ilyen, szóval én csak cipőt szoktam átcsörélni az öltözőbe, de hát igen, ott azért kibejárkálnak az Ilonka nénik, és a sportolók nem igazán félnek használni, vagy előhagyni a felszerelést, ami nekem nagyon furcsa.
Amire ki akartam ikadni ezzel a kérdéssel, hogy akkor tolod továbbra is ezt a gym bejárást, és nem csak egy ilyen hirtelen fellángolásod volt.
Múló szeszély.
Így.
Nem, ez egyrészt azért is, mert látványos, tehát nyilván az elején ez amúgy is könnyebben érek el látványos eredményt, de hát pont a hétvégén jegyezte meg a Significant Other, hogy így már olyan, mint hogyha lenne mellizmom, és nem csak csimpánz csöcsöm, de igazából csak azért, mert pont olyan szögből fotózott, hogy nem tűnt úgy, hogy lógó férfi mellem van zsírcsöcsöm, hanem olyan, mint hogyha ez az tényleges mellizom lenne. De nem egyébként látszanak, mert ilyen mindenféle átalakulást, mint hogyha lenne bicepszem, meg ilyen tricepszem, tehát ilyen tök érdekes, hogy nagyjából ilyen két hét edzés után is azért valami látszik. Nem azt mondom, hogy ez egy ilyen látványos változás, de azért valami elindult. És egyébként én ábrédeltem a szép kártyámat, vagy az All You Can Move kártyámat, tehát hogy pénzügyi felelősséggel vállaltam én ezt az edzőtermi dolgot. Úgyhogy mindenképpen fogok menni, most így a hét kimaradt, mert vagy hát a mai nap, ugye mindig az van, hogy hétfő, szerda, péntek az az edzőterem, és ma reggel az kimaradt különböző egyéb okokból, de talán így az este munka után le fogok ugrani.
A gymen kívül ugye megy még a futás, meg a jóga is?
A futás az megy, tehát én azt nem akarom kihagyni az életemből, valahogy úgy érzem, hogy az elvisz egy olyan állapotba, amiben az edzőterem nem képes. Tehát amikor így többet futok, tehát egy órán át futok mondjuk, ami nekem már viszonylag sok, akkor elkerülök egy olyan állapotba a fejbe, ami a fáradtság miatt is van, a kimerültség miatt is, meg egyszerűen ott már mindent úgy kizártam, kidobtam, és el tudok oda jutni, hogy konstruktívan tudjak gondolkodni a világ nagy dolgain, tehát mindenképpen szeretném megtartani. A jóga az mindenképpen kell ahhoz, hogy lenyújtsak, és hogy mindenféle más ilyen izomzatot, tartóizmokat, egyebeket erősítsek, úgyhogy igen, az is meg fog maradni. Itt az a kérdés, hogy ez hogy fog beleférni a szűkös időmbe, de a jóga az sokszor tud lenni otthon is egy ilyen 15-20 perces valami, de az új upgrade-elt kártyámmal van lehetőségem ott is rendesen stúdióba menni, jóga stúdióba menni, és helyben úgymond instruáltan végezni ezeket.
De ez, hogyha jól számolom, mit én legyen alsó hangon, ez heti 5-6 edzés.
Ez így van.
Mivel pótolod a kiesett ásványi anyagokat, vitaminokat?
Hát ehhez megvan a megfelelő étrend kiegészítő, illetve a folyadékok természetesen. Tehát, hogy van, mivel az edzőteremhez kell a fehérjebevitel viszonylag magas számban, illetve néhány esetben szénhidrát is az edzés után, ezt igyekszem a főzést azt úgy alakítani, hogy ez megtörténjen, illetve hát a futás az sok esetben nem követel olyan jellegű extra, hogy mondjam, tápanyag változást, tehát az ugyanazt kell lennem hozzá, mint eddig. A jógához meg nincs szükség különböző, vagy egy ilyen különös étrendre, és mondom, a jóga az igazából talán az a legilyen, ahogy én csinálom, az a legkevésbé megterhelő, talán, de nyilván bele lehet menni a mélységig, és a jóga szerintem az úgy fejlődik, ahogy a testen fejlődik hozzá, tehát hogy ott nem hirtelen kell, nem tudom, 10-20 kilókkal megdobálni magam, hanem hogyha csak idáig tudok lemenni, akkor odáig megyek le egy pózba, és ez így nagyon jótékonyan hat. Hát ettől függetlenül még mindig meghalok benne, tehát azért elég súlyos hátányban van a testem ilyen szempontból még. Illetve hát nyilván az adja magát a kérdés, hogy alakul nem csak nyaralás tekintetében így az élet a világban Covid-dal, hanem edzőtetem szempontjából is, tehát hogyha bejön egy x-edik hullám és veszélyeztetve vagyok, akkor nem fogok vergődni az asztal alatt, hogy jaj, úristen, nem tudok lejutni a gymbe, tehát hogy az nyilván fontosabb, hogy életben maradjunk, mint az, hogy edzőtetembe járjak, tehát hogy szerencsére van olyan edzés is, amit lehet csinálni máshol, úgyhogy tervben van, hogy megtartom, de az, hogy hova jutunk, azt nem tudom. Viszont jelenleg ugye a táplálék kiegészítés, ugye minden edzőteremben vagy edzésnek az alapja az a fehérjepor, és én ebben nem akartam a vegán vonalról elmozdulni, ezért vettem borsó alapú fehérjeport, ami hát mindenki azt mondta, hogy amúgy nem jó, mármint hogy így íz meg ilyesmi állagra, és nem hazudtak, tehát hogy nem jó. Főleg az, amikor nem oldódik fel teljesen, de szerencsére vannak mindenféle okos praktikák, hogy meg lehet ezt oldani, tehát hogy nem feltétlenül kell 2 deci vízbe feloldani, vagy 2 deci tejbe, hanem ez fel lehet többbe, és akkor több folyadékkal jobban elvegyítve könnyebb, illetve mi lehet benne ízesítést tenni, tehát ilyen nagyon jól sajtolt olajokat szoktam, tehát ilyen citrusos olajat, ilyesmit, és akkor igazából íze is van, és olyan, mint egy jó üdítő, úgyhogy nekem mondja, nem gond. És amúgy meg az összetevői, azok meg elég jók a borsófehérjének is.
Visszatérve ide a Tiszatóhoz, szeptemberre, Gergő, amikor úszott a Rimini nyaralásatok, nem tervezünk be ide egy ilyen körbetekerést?
Hát részemről tervezhetünk, egy gondom van vele.
Ilyen egynaposra gondoltam.
Okay, nekem az a gondom vele, hogy nekem születni fog egy unokaöcsém Németországba, és lehet, hogy szeptemberben kimegyünk meglátogatni őket. Úgyhogy ez még ilyen nem fix, hogy mikor és hogy, de hogy mi akkor terveztük az ilyen hosszabb nyelvi nyaralást, és akkor már egybekötve Németországgal, tehát hogy mi esélyesen kimegyünk valamikor, ami nem tudom, hogy mikor lesz, de amúgy meg szívesen, persze egy ilyen hosszú hétvégét, vagy a hétvégét simán megérni.
Mert tavaly beszéltük ugye, hogy átadták végre ezt a kerékpáros hidat a Tisza és Tiszató felett, és most így, hogy a saját szemünkkel láttuk, azt kell, hogy mondjam, hogy ez így furva vállalható lett az egész Tiszatókör. Lényegében nincs benne olyan szakasz, amikor te autókkal közösen kell menjél. És a hídtól függetlenül meg csomó-csomó megállóhely van, ahol árnyékosan meg lehet állni, meg lehet pihenni, ja, és alig van szintemelkedés az egészbe. Szóval nem olyan, mint a Balatonkör, hogy keresztül kell biciklizni a Badacsonyon, ami ugye hegy végig, hanem itt igazából síkon. Igaz, ez jóval hosszabb, mint egy velencei tókör, mert a kisebbik Tiszatókör az 70 kilométer. Hogyha az egészet kerülöd meg, az 110. Az én már így soknak érezném a saját magam biciklizési gyakoriságával, vagy biciklizési távjaival, de szerintem a 70 kilométeres kör az egy normális edzettségi állapotban lévő, egészségi állapotban lévő felnőtt embert nem kell, hogy megviseljen, és így kényelmes tempóban, nem versenyt lovalva. Én úgy gondolom, hogy ez teljesíthető, körbetekerhető, tök kényelmesen egy nap alatt.
Én benne vagyok.
Én is, de akár még abban is, hogy ilyen teljes távod, de 2 nap alatt. Tehát, hogy mit tudom, lejövünk pénteken, itt alszunk reggel, hát átveszik a bérlet bicikliket, ugye nincs biciklink, és valahol fél távon megalszunk, aztán másnap meg tovább. Tehát igazából ez is benne lehet.
Ez simán jó buli. Én úgy gondolom, hogy ez ilyen őszi kikapcsolódásnak tökéletes, amikor nem 875 fok van kint a tűzőnapon.
Hanem 12 fok, és ez szembeszél esővel. Sokkal jobb.
Az amúgy az ideális kerékpáros idő.
Ja. De egyébként itt nem csak a biciklizés jó szerintem a Tiszatónál, hanem akár ilyen kenú jellegű felfedezés a nádasba, vagy valamit, tehát az is jó lehet.
Vagy ki lehet próbálni ezt a lakóhajózást, ami itt van Abátszalóknál, az is szerintem ilyen tökre menő élmény, hogy a vízen aludni, bár nem tudom, hogy ez mennyire jó, amikor reggel 4:27-kor a horgászó motorcsónak elmegy melletted, és bemozgatja az egész lakóhajót, de tök feelingesnek tűnik így kívülálló szemmel ez az egész.
Szerintem hangulatos lehet, tehát én nem látom azt, hogy ez annyira ilyen fájdalmas lenne, vagy rossz lenne. Szerintem simán lehetne azt, hogy lakóhajózni, csak ahhoz viszonylag nagy kell, hogy elférjünk benne sokan. Vagy nem tudom, tehát hogy nekem az a megélésem ezekben a lakóhajókban, hogy ezek viszonylag kicsik és kényelmetlenek, tehát nem az a luxus szálloda kivitel, vagy ha igen, akkor az meg sokba kerül, úgyhogy nem tudom, ez a lakóhajó volt-e már ilyen élményetek, én még nem nagyon láttam olyat, ami kényelmesnek tűnik.
Én biztos végig hánynám az egész éjszakát.
A mozgulódó lakóhajón mi?
Fú, nagyon rossz érzés lehet.
Amikor mentünk Dániába, vagy jöttünk Dániából a nagy kompal, az is rossz volt? Az is mozgott.
Az is mozgott, meglepett, hogy az a mocskos nagy dög, amikor először elindult, így felsóhajtottam, hogy hát alig érzem. Aztán utána eltelt azért az a nem tudom 10-15 perc.
Amikor kiértünk a tengerre.
Azért érezni lehetett azt a pici mozgását. Én azzal tudtam ezt tompítani, hogy nem maradtam egy helyben. Mert amint leültem valahova, és éreztem, hogy magam körül mozog ez az óriási eszköz, vagy szerkezet, Nagyon rossz érzés volt, úgyhogy nálam lehet, hogy a tengeri betegség bejátszana egy ilyen lakóhajón. Fura.
Főleg, hogyha elmegy a hajnali motorcsónak.
Igen.
6-szor. Mert szeles idő van, akkor az biztos, hogy mozgatja. Ez tuti 100%.
Úgyhogy én maradnék inkább a parton. De a bringát meg nekem is kell bérelni, mert amúgy nekem sincs. Most, hogy sikeresen eladtam még évelején.
És ha veled egy háztartásban élő személy rokonának, aki ugye tudjuk, hogy nagyon sokat biciklizik, nincs valami elfekvőgépe?
Hát használható nincs. Nincs otthon most sajnos.
Használhatatlan biciklikkel megy?
Hát használhatatlan nyilván van, tehát egy csupasz váz az csak befigyelhet, de hát arra azért rá kell szánni a valakinek az időt, mert én nem tudnám megépíteni.
Uh-huh. Figyelj csak, és hogy áll ezzel a projektjével, hogy ilyen nagyon sok száz kilométereket biciklizik?
Hát most ugye hamarosan indul megint a Hungarian Divide. Most azt hiszem, hogy fordítva lesz az útvonal, és az Őrség lesz a végállomás, nem Aha. pedig onnan rajtolnak. És most nem fél távot, hanem teljes távot megy. A felkészülése alatt egyébként támogatásokat gyűjt, ugye a Bátor tábornak van ez az élménykülönítmény nevű programja, uh-huh. ahol ugye te, mint támogató, vagy lelkes, vagy amatőr sportoló, például a megtett kilométereiddel gyűjthetsz támogatókat, nyilván itt pénzbeli adományról van szó, meghatározhatsz egy pontos, konkrét célt, és ha azt eléred, akkor ugye a támogatást megkapja ugye a szervezet, és ő is indított egy ilyet, ahol ugye gyakorlatilag a kilométereit ajánlja fel a jó ügy érdekében, Igen. úgyhogy érdemes megnézni és támogatni, szerintem maga az ügy az abszolút nagyon fontos, és akkor hamarosan, szerintem pár héten belül, ha jól emlékszem, valahol augusztus elején indul majd a verseny ugye keresztül Magyarországon.
Hát akkor nem is pár héten belül, hanem igazából most.
Hányadika van? Ja tényleg, mindjárt augusztus.
Igazából mindjárt indul. De ez neki pont jó is, mert csak haza kell bicikliznie.
Így van, csak haza kell biciklizni az ország másik feléről.
Másik feléből. Jó, hát egy kis nehezítés van benne, hogy terepen kénytelen biciklizni a versenyszabályzat értelmében. De hát Istenem, ha ez van, akkor ez van. Akkor így kell biciklizni.
Ami furcsa ez a távolság itt, tudom, autóval olyan közelnek tűnt térképen, hogy most Debrecenbe leugrani meg vissza, meg ma is Tisza, Füred és vissza. Hát azért most már így kezdek besokalni a sok üléstől, nem tudom, Bence, ezt hogy viseled, hogy bírod.
A napi ingázás az tökre más. Én ott most már ugye jó pár hete csak Kelenföldig jövök föl kocsival, ami nekem 35-40 perc, az még így kényelmesen bálható, és onnan bringázom. Így jó. De a hétre ilyen kanyarjaim vannak, ugye, hogy egy Tiszafüred-Fehérvár, egy Győri-Szentpéter-Fehérvár és egy Tolna-Fehérvár kört kell megtenni. Ez 1400 kilométer. Hát most, ja, és mellette még bejárok dolgozni is. Most úgy kicsit szívom a fogamat, hogy mennyit fogok én autóba ülni a héten. Ez most még nekem is sok. Főleg úgy, hogy én eljártam kamiont vezetni is, amikor meg egész nap az autóban ülsz, de egy kamion azért jóval komfortosabb, mint egy személyautó.
És neked ehhez a sok ülőmunkát, hogy alapból is ülőmunkát végzel sok esetben, meg vezetsz, van bármilyen edzésed így hátra, vagy csinálsz valamit? Ugye jártál suhanyban elég sokáig, de egy ideje az is kimaradt. Van bármit, vagy érzelnek hatását, hogy így nehezebben ülsz már, vagy bármi ilyesmi?
Nekem az a szerencsém, hogy én fiatal koromban sokat sportoltam, és sok olyan sportot végeztem, ami törzsizomzatot erősített. Többek közt a háton lévő mélyizmok is megerősítésre kerültek, ezért most így nagy képviség nélkül azt tudom mondani, hogy alapvetően erősek a hátamon lévő izmok. Ezáltal én például az irodában is akaratlanul is szépen egyenes háttal ülök be a székbe. Szóval nem állok neki görnyedni, meg ilyenek. Autókba meg olyan székekbe ülök, amik jók. Nálam ez autónál sokkal jobban érdekel, hogy kényelmes legyen a vezetőülés, mint hogy néz ki kívülről az autó, mert engem az sokkal kevésbé mozgat, hogy szép legyen kívülről az autó, legyen kényelmes az ülés. Amit meg sok-sok órát irodába töltök, ott meg arra ügyelek, hogy szép tartással üljek, úgy, ahogy az a nagykönyvben elő van írva. Meg ugye, amikor még volt Suhany, vagy jártam Suhanyba, akkor én a Grétihez jártam először rehabilitációs edzésre a tréning miatt, és Gréti foglalkozik gerinc betegeknek is az edzésével, illetve kimondottan gerinc tornákat is tart, és akkor mutatott ilyen apró kis erősítő szinten tartó feladatokat, amiket akár simán ülés közben is tudok néhány perc alatt megcsinálni, csak azért, hogy átmozgassam ezeket az izmaimat, meg ami szerintem még baromi fontos, hogy én eljárok masszázsra rendes sportmasszörhöz, aki ki tudja mozgatni a hátamba az izmaimat. Ezt én még nagyon fontosnak tartom, hogy ez is rendszeresen megtörténjen, hogy ne tudjanak összeállni egy csomóba azok az izmok, amik a hátom vannak. Vagy például nem tudom, hogy azt tudtad-e, hogy a szép üléshez, ahhoz, hogy szépen üljél mondjuk egy irodaszékbe, baromi nagy szerepe van a farizmoknak. És az is nagyon fontos, hogy jó állapotban legyen, és hogy az se legyen így összecsomósodva. Nyilván a nyaki gerinc melletti izmok, a különböző vállizmok, és a hosszába a gerinc mentén hosszanti izmok is szerepet játszanak, de emellé még azért elég sok minden dolgozik ott. Nem végzek én így külön tornát arra vonatkozólag, hogy hogyan edzek hátra, vagy ilyesmi, hanem inkább figyelek arra, hogy normálisan üljek.
GT is most a home office-ba vagy viszonylag keveset mozogva ezek alapján, neked van bármilyen tippet, hükköd, bármi taktika?
Nincs, sőt én ezért hallgattam most Bencének itt a szavait kifejezetten érdeklődve, mert én irodai környezetben sem voltam a testtartások nagy mágusa, és ez nálam problémákat is okoz, vagy okozott, és otthon ugye az ember hajlamosabb ezt még jobban hanyagolni, hiszen hát ha akarom, nem muszáj nekem az irodai széknél ülnöm, hanem akár eldőlhetek a kanapén, vagy a babzsák fotelbe. Nyilván ezek nem a legjobb testtartások mondjuk egy 2-3 órás egyhuzam munkának, vagy akár az egész munkanapnak, úgyhogy én ebben érzem, hogy hamarosan szükséges is lesz lépni valamit, mert én tartósan otthon maradok, tehát ezt már biztosra mondhatom, hogy a munkahelyem lehetővé teszi, hogy én tartósan otthonról dolgozzak, és most már nincs kifogás, mert én is érzem, hogy nagyon hamar elfáradnak a nyakam, a vállam, a hátam, és utána az egész napra kihat. Ugye nyilván fáj, nem tudsz ülve, állva megmaradni kényelmesen, úgyhogy valamit tennem kell majd. Úgyhogy én is igyekszem.
Nekem tudod, mi a pró tippem ezzel kapcsolatban?
Na.
Keressél fel egy gyógytornászt, mondjuk az első fél évben havonta egyszer, mert a gyógytornának nem az a lényege, hogy te ott a gyógytornásszal csinálod, hanem ő megmutatja, illetve bizonyos fajta gyógytornáknak nem az a lényege, hogy a gyógytornásszal együtt csinálod, hanem ő megmutatja neked, hogy kell helyesen elvégezni a gyakorlatot, aha, és azt otthon megcsinálod. Mondjuk reggelente egy negyedórás gerinctornát megcsinálsz. És mondjuk a gerinc esetén, vagy hátizmok, nyakizmok, vállizmok esetén nagyon nagy a veszélye annak, hogy te rosszul végzel el valami gyakorlatot.
Igen.
Az komoly sérüléssel is járhat sajnos. Így mindenképpen ajánlanám, hogy ne YouTube videókból kezd el a helyes tartásformákat vagy edzésformákat elsajátítani, hanem legyen egy szakember, aki megmutatja neked, hogy hogyan csináld azt a gyakorlatot, és utána tudod otthon magadnak csinálni. Ez nyilván nem egy 5 perces folyamat, hogy megmutatja, hogy csináld, rá kell szánni az időt, de utána már tudod magadnak csinálni. Ezt csak azért mondom, mert tudom, hogy neked nem komfortos mondjuk eljárni edzőterembe.
Nem, ez valóban így van. Egyébként egy dolgot észrevettem, valamelyik nap pörgettem az egészség alkalmazást a telefonomon, nézegettem a különböző mérőszámokat, és drasztikusan többet állok, mióta otthon dolgozok, mert az irodában, ha leülsz a munkaállomásodhoz, akkor sok esetben nem állsz föl, maximum elmész, töltesz egy vizet, vagy kávét, vagy megtartod az óránkénti 10 perc kis szünetedet, vagy nem. Míg otthon sokkal többször, akár csak egy egyszerű dolog, hogy kiszaladsz megkeverni a levest, ami fő a gázon, kimész megsimogatni a macskát, enni, inni, de megtehetem azt ugye, hogy leszaladok csak a levegőre. Nyilván ezt irodai környezetben is megtehettem, csak ott olyan túl nagy igényem nem volt arra, hogy egy irodaháznak a belső kertjét vagy udvarát nézegessem. Itt viszont egészen más. Úgyhogy sokkal többet vagyok állva, és a meetingek során is erre van lehetőségem. Azért valljuk be, hogy egy irodai tárgyalóban, mondjuk egy 8 személyes megbeszélés esetén, te ott fölállsz és elkezdesz nyújtózkodni, vagy mész két kört a tárgyalóban, fura jelenség lennél. De ezt egy online meetingben megteltem, hogy közben állva vagyok és mászkálok a lakásba, vagy akár kimegyek az udvarra. És én ezzel a lehetőségemmel élek is.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, Bence, hogy kell egy szakértő, aki megfigyelés segít. Ezt a jogába is tapasztaltam, hogy nagyon sokat segít, de most az edzőteremben is, ami egyébként nekem se volt komfortos, és ezt főleg Marietának köszönhetem, hogy így menjünk le, nézzük meg, jó, oké. Okay. Majd utána egy kollégám, aki tudom, hogy csinált nagyon edzéstervet másoknak, illetve elég komolyan foglalkozik a témával, őt kértem meg, hogy segítsen egy-két gyakorlatot összehakni, illetve maga az, hogy ahogy csinálom, abban segítsen, mire kell figyelni. Hát esküszöm nektek, hogy a test az ez egy rettenetesen bonyolult állatfaj. Tehát az, hogyha mondjuk ott van egy súlyzó, amit mondjuk leülsz és fentől le kell húzni, most ezt ha jól csinálod, akkor így befeszíted a megfelelő izmaidat oda koncentrálva, és azt edzed. Ha nem jól csinálod, akkor a tested megoldja, hogy azt a súlyt te lehúzd, felemeld, ellőgd valami, de közel se biztos, hogy te oda terhelsz, amit fejleszteni akarsz. És nagyon fontos az, hogy fejben ott legyél, és fejben jól csináld. És én nagyon sokszor elfelejtek számolni, hogy hányat csináltam meg, mert egyszerűen oda koncentrálok, hogy na most melyik mozdulatom hogy nézzen ki, mert hogy kell csináljam ahhoz, hogy jó legyen. Hát én nem gondoltam volna, hogy a testépítés, vagy hát az egész ilyen edzőtermi súlyokkal való játszás ennyire bonyolult tud lenni, úgyhogy abszolút én is azt mondom, hogy érdemes belefektetni egy kis, hát akár pénzt vagy energiát, hogy szakértő segítségével kezd el. Aztán, hogyha megvan a rutin, utána az mehet egyedül, max néha ilyen kontroll találkozókat csináltok, de az elején fontos a külső szemlélő.
De szerintem én ezt nem először mondom nektek, mert csak a legutóbbi példa, ami így eszembe jut, hogy amikor az Apple bejelentette a Apple One-ba elérhető ilyen edzős segítő, fitness opcióját. Én akkor is mondtam nektek, hogy oké, okay, jó, hogy mutogatja a néni a tévébe, de azért bizonyos fitness tevékenységeknél vagy mozgásformáknál, ha az elején nem sajátítod el a gyakorlat megfelelő elvégzését, úgyhogy te látod saját magad a tükörbe, vagy, ami még sokkal jobb, esetleg egy szakember lát téged, hogy te hogy végzed azt az adott gyakorlatot, ez baromi fontos. Utána már csináltod saját magadnak, ha képes vagy arra, hogy figyeljél, hogy helyesen végezd el a gyakorlatot, és nem az a lényeg, hogy minél gyorsabban, minél többet megcsinálni. A lassú edzés az sokszor eredményesebb, mint a gyors edzés. A gyors, de csúnya.
Abszolút, és igazából itt jött a képbe az is, hogy ugye én mindig ilyen majomkodásnak tartottam a tükörben való magadat figyelést, és mai napig nem komfortos, hogy én azt nézegessem, hogy mit csinálok a tükörben, de sajnos be kell lássam, hogy ez igenis hasznos tud lenni. Most jó, persze vannak olyan ilyen magamutogatók, akik hát nem edzeni járnak le az edzőterembe, hanem beszélgetni, vagy éppen feszengeni, de nagyon sok esetben kell az, hogy lásd magad a tükörben, hogy csak tényleg az, hogy elmozdul-e a kezed, vagy kimozdul-e a könyököd egy emelés közben, és ehhez igen, tehát nekem nagyon nagy segítség volt, mint kollégám, hát megmondom, mind a Marietta tanácsai, hogy mire figyeljek, mit nézek, hogy csináljam, és ezek tök jók, és onnantól kezdve meg érzem, hogy azok az izmok, amikre éppen edzenem kell, azok feszülnek, azok fájnak utána, úgyhogy ez hasznos. A Fitness Plus az meg, hát figyelj, tehát igen, de ugye amikor arról beszél a világ, hogy YouTube-on mennek az edzések, meg mindenki online edzéseket tart, mert hogy erre van lehetőség, az egy jó kis lépés volt az Apple-től, hogy akkor ad gyakorlatokat neked, meg ad egy ilyen coachingot, és feltételezi azt, hogy te amúgy tudod, mit kell csinálni, illetve egyébként szerintem ezeken a coaching sessionökön, amikor ugye beszélnek hozzád ezek az edzők, akkor elmondják, hogy mire koncentráltad, hogy azért oké, hogy látva nincs-e visszajelzés feltétlenül, de azért elmondják, hogy mire figyelj, és ha odafigyelsz, akkor ezt lehet úgy is csinálni jól.
Hát azért én így az edzés után, már csak attól, hogy beszéltünk róla, megéheztem, beindult a Pavlovi reflex, hogy én amikor valami mozgást végzek, akkor utána mindig viszek be vagy valami izotóniás italt tápanyagként, vagy valamit mindenképpen eszek, úgyhogy én a Pavlovi reflex beindulása miatt én indulok enni. Úgyhogy szevasztok.
Jó, álljunk meg egy Mekinél. Sziasztok.
Cső.